Elkezdenénk a mai előadást, mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben ismét Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyvének a végére. Az utolsó két fejezet áll előttünk, és áttekintettük, mint egy másfél év alatt Jelenések könyve négy vázlat proféciáját. Áttekintettük a hét levélről szóló szakaszt az első három fejezetben. Volt szó aztán a hét pecsétes könyv felnyitásáról a negyedik fejezettől a nyolcadik fejezet első verséig. Azután beszéltünk a hét trombita szóról szóló látomásról a nyolcadik fejezet második versétől a tizenegyedik fejezet végéig. És aztán ezt az utolsó évet, amit tavaly ősszel kezdtünk, egyetlen egy látomásnak kellett szentelnünk. Ez a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig terjedő látomás a nagy küzdelemről az emberi történelem végén. És ezt fejeztük be két héttel ezelőtt, és most Jelenések könyve utolsó fejezeteiben és verseiben az ítélet és az újjáteremtés látomásai állnak előttünk. Lehetne ennek a két-három fejezetnek hosszabb időt is szentelni, több előadást is ezekre ráfordítani. Akár így is mondhatnám önöknek, hogy talán külön sorozatot is lehetne indítani arról, hogy mit tanít a Szentírás az ítéletről, és annak okairól és előzményeiről, illetve mit tanít a Szentírás Isten megváltási tervének végső célba érkezéséről, ami a mi földünk újjáteremtése, és az üdvözültek, ahogy ezt a földet birtokukba veszik. De hát nincs időnk ezeknek a nagy kérdéseknek újabb és újabb előadásokat szentelni, mert így is sorozatunk elég hosszúra nyúlt. Ugye 25 előadás lesz majd a két hét múlva esedékes záró alkalommal együtt. Ezért én a mai alkalommal három nagy kérdést szeretnék érinteni. A táblán is jeleztem A, B, C pontokban. Ezeknek a nagy kérdéseknek is csak a legvelejét, a leglényegesebb részeit, hogy világosan lássunk most már a Biblia utolsó könyvében és az utolsó fejezetéhez érkezve. Kedves hallgatók, először az ítéletről szeretnék néhány szót szólni. Nem könnyű ez a feladat, főleg nem a mai világban. Egyszer már tetszettek találkozni ezzel a jellegzetességgel Jelenések könyve 14. fejezet 7. versében, hogy Isten utasítása szerint a végső idők emberiségének abban a bizonyos hármas angyali üzenetben egy külön üzenet szól arról, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Azt az előadást Vankó Zsuzsa tartotta, és kiemelte azt, hogy a történelem végén az ítélet, a megítélés, hogy emberek, mi emberek felelősek vagyunk önmagunkért és másokért. Ez nem lesz népszerű felfogás. Az egész föld, amely borzalmas állapotokba jut erkölcsileg, tulajdonképpen ezzel az egy szóval is összefoglalható erkölcsi lesüllyedésbe jut, hogy felelőtlenek lesznek az emberek. Az emberek nem szeretik a megítélést, az emberek nem óhajtják sem a gondolataik, sem a szavaik, sem a megnyilatkozásaik, tetteiknek a mérlegre tevését, és ebben az időszakban nagyon nehéz beszélni arról, ami az emberiség történelmének nagyobb részében azért magától értetődő dolog volt. Hogy az ember felelős azért, amit gondol, amit mond, amit tesz, és az ember ítélet elé kell majd, hogy álljon. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy szükségünk van arra, hogy a Biblia tanításáról egy kerek összefoglaló képet nyerjünk, hogy mi is ez az ítélet. Min alapul ez az ítélet? A gondolatmenetünket egyáltalán ott kell kezdenünk, hogy megítélhető-e az ember. Mert nagyon sok ember itt küszködik a dologgal, nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ez a világ annyira bonyolult. És az emberi életutak is annyira szövevényesek, az emberi választások is annyira bizonytalanok, esetlegesek. Hát lehet itt ítélni? Meg lehet itt ítélni? Sok ember még a Bibliából is hoz példát, hiszen Jézus a hegyi beszédben ezt mondta Máté evangélium a 7. fejezet első verse szerint, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. És nagyon sok ember, mint valami talizmánt kiemeli a Bibliából ezt a verset, és azt mondja, hogy hát hagyjunk mindenkit úgy, ahogy van, mindenki úgy gondolkozik, azt mondja, és úgy cselekszik, ahogy ő gondolja, de megítélni a dolgokat legfeljebb az Isten tudja, de mi emberek itt a földi életben nem formálhatunk érvényes, tiszta, világos ítéletet. Ezért a gondolatmenetünknek innen kell kiindulnia, hogy vajon megítélhető-e az ember? Vajon az emberi gondolatok, szavak, cselekedetek tényleg mérlegbe helyezhetők? Valóban az ember felelősséggel tartozik azért, hogyan él, mit tesz, és az ember ezt elkönyvelheti szinte előre magában, hogy igen, az én dolgaim azok megítélésre fognak jutni. Ahogy mondja a Prédikátor könyve 12. fejezetének végén Bölcs Salamon, hogy Isten mindent előhoz az ítéletre, akár jó, akár gonosz legyen az. Hogy ez tényleg így lesz, hogy Isten olyan biztos kézzel mindent elő fog hozni, és megítélhetők vagyunk, és ő biztosan és helyesen meg is fog bennünket ítélni. Kedves hallgatók, megítélhető-e az ember? Ehhez néhány igehelyet felírtam az A pontunknak az első piros vonalához, mert nagyon egyszerű és alapvető igehelyek ezek, de ebben az összefüggésben talán nem gondoljuk végig. Mózes első könyvének, a Bibliánk legelső könyvének 2. és 3. fejezete a teremtés történet, amelyben ez a szó nem hangzik el, ami később majd Mózes 5. könyve 28. fejezetében elhangzik, vagy Jakab levele első fejezete 25. versében és 2. fejezete 12. versében elhangzik, de végigvonul a Biblián ennek a szónak a súlya, ennek a fogalomnak az érvénye, hogy az ember azért megítélhető, mert az embert az Isten szabadnak teremtette. Az Isten, amikor megteremtette az embert, rögtön azt mondta neki a paradicsomban, hogy én életre teremtettelek, és hogyha élni akarsz, ha boldog akarsz lenni, akkor az élet törvényei szerint kell, hogy éljél. Ha viszont az életedben kipróbálsz egy másik törvényt, egy másik utat, hogy mondja majd a Mózes 5. könyve 28. fejezeten, nem az élet útját járod, hanem a halál útját. Ha a szabadságodat így használod ki, hogy nem az életet választod, hanem a halált választod, akkor azon a napon meghalsz. Nem halt meg azon a napon Ádám és Éva, de mégis pontos volt ez az isteni kijelentés, hogy azon a napon meghalsz. Mert amikor az ember egy útra lép, annak a kezdetén az út végcélja már felismerhető és előrelátható. Ha az ember elkezd próbálkozni a rosszal, és a szabadságát úgy használja fel, hogy az élet elleni gondolatoknak, szavaknak, tetteknek enged helyet, akkor az embernek egy bizonyos idő után meg kell halnia. Vagyis a Szentírás azt tanítja, hogy az Isten az embert szabadnak teremtette, és az ember elé utat állított, és mi nekünk embereknek szabad döntésünkből következik, hogy melyik utat járjuk, és ahol szabadság van, ott felelősség is van. Ha nem lennénk szabadok, nem lennénk megítélhetők. Ha nem lennénk szabadok, nem lennénk felelősségre vonhatónk, szinte semmiért. A Bibliának egyik legkülönösebb története a Máté evangélium a 19. fejezet 16. és 26. verse között található történet, aminek párhuzamosai megvannak a másik két szinoptikus evangéliumban is, ez a gazdag ifjúnak a története. Kimeríthetetlen bányája ez a gondolkodásnak. Az ember akárhányszor végigolvassa ezt a gazdag ifjú történetét, újra és újra elcsodálkozik és rádöbben arra, amit Jakab apostol így mond, hogy a szabadság tökéletes törvénye szerint fogunk mi megítéltetni. Ez a gazdag ifjú, aki Jézusról hallott, és arra a meggyőződésre jutott, hogy így szólítja meg, hogy jó mester. Így szaladt hozzá valahol itt Palesztínában, ahol Jézus tanított szolgálatának a végén, az északi ország részben, azt mondja, jó mester, mit cselekedjek, mi jót cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. És amikor ez az ember vágyakozva odafordult Krisztushoz tanácsért, segítségért, útbaigazításért, akkor Jézus Krisztus olyan tökéletesen tisztelte az ő emberi szabadságát. Nem mondta rögtön meg, a legnagyobb választ erre a kérdésre, hanem föltette neki az újabb kérdést, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Jézus miért felelt egy kérdésre, miért felelt egy újabb kérdéssel? Jézus olyan világosan bemutatta, hogy az ember mennyire szabad. Amikor egy ember telve lelkesedéssel, telve örömmel oda megy ilyen szavakkal, hogy jó mester, Jézus akkor sem használta ki úgy a helyzetet, hogy most valakinek bizalma van hozzám, valaki rokon szenvezik a tanításaimmal, és akkor rögtön utasította volna, hogy ezt és ezt tedd. Hanem mint egy ezt mondta a gazdag ifjúnak, hogy jól meggondoltad, hogy engem minek neveztél, jó mesternek. Hát senki sem jó, csak az Isten. Hát ha te jónak neveztél, akkor ugye felismerted bennem az Istent, az Isten fiát, akit az Atya küldött erre a világra. És amikor a gazdag ifjúval kezdett beszélgetni Jézus, és mondta neki, hogy tartsa meg a parancsolatokat, akkor üdvözül. És a gazdag ifjú felelt, hogy megtartotta ifjúságától fogva, és Jézus válaszolt, ha tökéletes akarsz lenni, akkor ezt és ezt tedd, és oszd el a vagyonodat a szegények között. És erre a pontra már nem tudott a döntésével eljutni a gazdag ifjú, nem tudta ezt vállalni. Akkor elment megszomorodva, és mindenki szomorúan nézett utána. De az egész jelenet, amelyet mondom, itt nem tudok részletesen elemezni, állandó újra és újra átgondolásra érdemes, hogy mi az, hogy szabadság, és az Isten hogy tiszteli a szabadságot. Hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor egy hozzá oda szaladó, és őt a bizalmával megtisztelő embert is annyira tökéletesen szabadnak ismert el, és annyira tökéletesen Jézus arra utalt, hogy az embernek a legszabadabb döntéseit kell hozni. Félelem, számítás, érdek nem játszhat szerepet az emberi döntésekben, hogy azok érvényesek legyenek. Ezért Jézus így viszonyult hozzá, és a tanítványai, az apostolok, de még a diakónusok is így viszonyultak a korakeresztény időkben az emberekhez. Olvassuk például Apostolok cselekedetei 8. fejezetében, hogy amikor egy szakasztott ehhez hasonló történet szerint egy szerecsen komornyik meg akar keresztelkedni felnőtt keresztséggel, mert ő megismerte az Istent, és azonosította a Bibliából a Jézusra vonatkozó proféciákat, és felhangzik a kérdés ennek az etióp embernek Filephez, akivel találkozik a gázai úton, hogy micsoda gátol meg, hogy én megkeresztelkedjem. És akkor Filep megint annyira tiszteli az emberi szabadságot, és ezt válaszolja neki. Ha teljes szívvel hiszel, meg lehet. Tehát mindig ez, hogy a szabadság az a legnagyobb értéke az embernek, hogy a szabadságát hogy használja az ember. Hogy a szabadságban nem játszhat szerepet semmiféle torz, alantas érdek, hanem a szabadságban valahogy szükség van arra, hogy az ember a szabadságában úgy válasszon, hogy megismerés, teljes hit után döntsön az út mellett, az életútja mellett, vagy ha elveti, egy másik út mellett. Nagyon egyszerű kis ábrát rajzoltam fel a táblára, nem azért, hogy megkössem a gondolkodást, mert egyébként a táblázatoknak és ábráknak nem mindig előnyös a szerepük, de talán hadd mondjam el, hogy a Bibliából, ami előttünk állhat, az egy olyan egyszerű és csodálatos út. Az Isten megteremtette az embert szabadnak, és a szabadnak megteremtett ember, hogy fejlődjön és boldog legyen, ami az életnek, a létnek a végső célja. Szóval a fejlődés és a boldogság, hát ez maga az élet. Tehát az élet az tulajdonképpen a Biblia szerint szakadatlan fejlődés és boldogság. Az embernek a fejlődésében és a boldogságában haladni, miből lehet erre az útra kiindulni? A szabadságnak a jó felhasználásából. A Biblia szerint az ember nem csak szabadnak teremtett lény, hanem értelemmel teremtett lény, aki képes az igazság megismerésére. És amikor az ember döntés választ, és látja, hogy mi az igazság, és az igazság mellett döntés választ, akkor az embernek egy másik, egy harmadik csodálatos tulajdonsága, hogy amit az ember megismer és amit választ, arra ráteheti az életét, abban hihet, abban bizalma lehet. Megjelenik az ember életben a hit. És az, amit az ember választott, mint igazságot, és aminek átadja az életét, ebben az átadásban az emberben kifejlődik a mások iránti, a minden létező iránti megkülönböztetett figyelem, tapintat, udvariasság és az élet tisztelete, tehát a szeretet tulajdonképpen. Az embernek a legnagyobb teremtésbeli ajándékai ezek. A szabadság, az igazság megismerésének a lehetősége, a neki való engedelmesség hitáltal, a szeretet, amivel az ember, hogy mondja Jakab apostol, a szabadság törvénye szerint lesz megítélve. Mert az Isten életre teremtette az embert. És az életnek ez a törvénye, tehát vagy a szabadság is törvény, az igazság, a hit, a szeretet, mindez törvény, de mégis ideírtam a táblánknak itt a végére, hogy törvény, mert az egész élet és az egész mindenség törvényekre van építve, és az ember élet is erre. Na de kedves hallgatók, itt most már a második pontunkra kell térnünk, mert valaki mondhatná, hogy ez nagyon szép. De a bűneset után ez egy alapvető torzulás szenvedett az Istennek a teremtésbeli ajándéka azzal, hogy az ember nem ezt az utat választotta. Az ember egy másik utat választott. Nem az élet útját választotta, hanem az ember választotta azt az utat, amelyen kísérletezik a rosszal, kísérletezik az élet pusztításával, kísérletezik az, hogy mi lesz akkor, hogyha én rosszat teszek. Nos hát az egész világtörténelem nem más, mint az embernek a felelőtlen kísérletezése a rosszal, ami aztán kiterjed közösségekre, társadalmakra, és végül összegződik az egész világ történelmében. És ezért írtam egyetlen egy igehelyet ott a második piros nyílhoz, a Római Levél 7.-8. fejezetét, főleg a 7. fejezetet, amelyben arról van szó, hogy az ember, amikor a rosszat kezdte kipróbálni, akkor a szabadság helyett a rabság állapotába került. Az ember élete nem fejlődés és a boldogságra való törekvés élete lett, hanem az ember, amikor kezdi kipróbálni a rosszat, ugye, ami a történelemben megkezdődött Ádám és Éva vétkével, és a mi életünkben is megkezdődik a személyes vétkeinkkel, az ember, amikor kezdi kipróbálni a rosszat, akkor egy egészen más pályára kerül az élete, és ezt Jézus így mondta, hogy ez a rabság, ez a rabszolgaság. A kiszolgáltatottság, a rossztól való függésnek a pályája. És itt újra feltűnik előttünk egy pillanatra az ítéletnek a kérdése. Mert hogyha az ember ide születik erre a világra, és tudjuk jól azt, hogy nem csak a személyes vétkeivel gyengíti meg magát az ember, hanem már eleve kap egy öröklődésbeli gyengeséget is az őseitől az ember. Utána ez tetézi a személyes rossz döntéseivel, választásaival, akkor az ember egy rab állapotba, egy rabszolga állapotba kerül. És azt mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, hogy amikor az ember akarná tenni a jót, akkor se sikerül neki. Hát akkor hogy ítélhető meg az ember? Hogyha az emberi élet a bűneset után valami olyan borzalmas pályára jutott, hogyha az ember, amikor akarja a jót tenni, akkor is a rosszat teszi. Ezt olyan megdöbbentően fejtegeti Pál apostol. Azt mondja, hogy még akkor is, amikor az ember rátalál már az igazságra, sőt, akkor is, amikor már kezdi sejteni, hogy mit jelent az, hogy hit, azt mondja Pál apostol, gyönyörködöm a belső ember szerint az Isten törvényében, de látok egy más törvényt a tagjaimban, ami engem rabulád a bűn és halál törvényének. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy azért ezek a kérdések az ítélet, a megítélhetőség kérdésére vannak kihegyezve. Mert mondjuk ebben az életben, amiben így ide születünk erre a földre, és amikor mindenki elmondja magáról, és el is mondjuk sokat, hogy gyenge vagyok, vagy hogy akarnám tenni a jót, de hát nem megy. Már évek küzdelme van mögöttem, évtizedek vannak mögöttem, hányszor megpróbáltam, és olyan nehéz, és nem megy. hát majd a Jóisten megért engem, és valahogyan majd elrendezi az én sorsomat, de hát nem tudok én teljesen más, jobb ember lenni. Én nem tudok olyan lenni, mint Krisztus. Én nem tudok olyan lenni, mint a Biblia törvényei mondják, hogy ilyen és ilyen legyél. Kedves hallgatók, az emberi életnek ez egy megdöbbentő jellegzetessége. A bűnnek való eladottság és a bűn következményei. Felhívom a figyelmüket azoknak is, akik olvasták már talán Vankó Zsuzsának ezt a bibliai etikáját, hogy csak egyetlen egy fejezethez lapozzanak vissza, ami nekem személy szerint a legmegrendítő fejezet ebben a könyvben, a második főrész negyedik alfejezetéhez, a 2:4-hez, a bűn következményei az ember életében. Mert tulajdonképpen hogyan írja le a Biblia, hogy milyen helyzetbe kerültünk mi a szabadságunk elherdálásával. Ezt a 4 dolgot emeli ki ez a bibliai etika, hogy először is mi emberek ide születünk erre a világra gyengén, erkölcsileg gyengén. Bennünk vannak az én központú hajlamok. Ezekről nem tehetünk, tehát ezekről senki nem tehet. Embernek születünk, és mint emberek ilyennek születünk, én központú hajlamokkal. Rosszra való hajlamokkal. Na de utána, amikor az ember elköveti személyesen és meggondolással az első bűnt, attól a pillanattól fogva kezd az értelmi világa lassanként, de nagyon biztosan elhomályosodni. Az ember értelmileg nem tudja már teljesen átlátni a jó és rossz közötti különbséget. És erre nézve is hány ember panaszkodik, hogy mi az, hogy jó, meg mi az, hogy rossz? Hát ezek nem csak olyan viszonylagos fogalmak, hát hogy tudnék én ebben a bonyolult világban olyan biztos csapást nyerni az életemnek? Kezd az értelem elhomályosulni, a tökéletes lelkiismeret pedig, ami mindig úgy jelez, az kezd tompulni. Amikor már 50-szer, 100-szor követünk el valamit, a lelkiismeretünk szinte halkan, már szinte beleegyezik abba, amit csinálunk. Aztán az emlékezetünk is terhelődik a bűnnek a nyomaival, és lassanként kialakul bennünk az, hogy tulajdonképpen bűn, ezzel együtt élni, hát ezzel együtt élünk. Ilyen világban élünk, gyarló, gyenge emberek vagyunk, ezzel együtt élünk. Ez a második döntő következmény. Meggyengül az ember belső világa. Tehát vannak bennünk én központú hajlamok, egészen a halálunkig, ezt magunkban viseljük, ez az első borzalmas következménye a bűnnek. A második, hogy a személyes rossz cselekedeteink után a belső világunk kezd meggyengülni, az értelem, a lelkiismeret, az emlékezés, az akarat. Aztán a harmadik döntő következménye a bűnnek, hogy az ember érzelmei is kezdenek összekuszálódni, és az ember a jót azt nehéznek látja és teljesíthetetlennek, a rosszban pedig gyönyörűségét leli. Hogy mondja példabeszédek könyv, hogy megvan a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége, az ember érzelmileg a rossz mellé áll, az neki a jó és a kívánatos, és a jó az valami egészen szintelen vagy alaktalan valami, szóval az ember érzelmeivel teljes módon felbojdul, és szinte az ember össze-vissza hányódik, és a jót látja rossznak, és a rosszat jónak, és az érzelmeket így irányítja. És van a bűnnek még egy negyedik, és talán legborzalmasabb következménye, de mondom, hogy ez sokkal világosabban és részletesebben kifejti ez a könyv, és az a negyedik következmény a következő, hogy mi, amikor rosszat követünk el már számtalan alkalommal, akkor megszokássá válik bennünk a rossz. És a megszokás kialakít bennünk jellegzetes kívánságokat. És ezek a kívánságok olyanok, hogy az emberben szinte már váratlanul is felpiszkálhatók, hogy az ember kívánja ezt, kívánja azt, kívánja azt. Tudja az ember talán értelmileg, hogy az rossz, de megszokta már. És amit az ember megszokott, az egy olyan erővel sodorja bele az embert abba, ami egyébként rossz, és az értelem sokszor jelez, hogy ezt ne csináld, ez rossz. Na de a megszokás hatalma beleviszi az embert a kívánságokba, és a kívánság megfogan, ahogy mondja Jakab levele első fejezete, a kívánság megfogan, a megfoganás által bűnt szül, és a bűn majd teljességre jutva halált nemz. Kedves hallgatók, milyen rettenetes dolog ez. Az emberben ott vannak a rossz hajlamok, ott van egy belső meggyengült emberi világ, ott vannak a kiszámíthatatlan, megbízhatatlan érzelmek, és ott vannak a rossz kívánságok. Na hát újra fölteszem a kérdést, akkor hogy ítélhető meg az ember? Hát az ember szinte minden a rossz felé húzza. És az ember ezt érzi, tudja, és így szabadkozik az ember, hogy na de hát én jót akarok, és mégis a rosszat teszem, hát akkor nem tudok jobb lenni. Hát ez 2×2=4. Hát hogyha én már annyiszor akartam a jót, és mégsem ment, hát akkor hogy lenne változás az életemben? Lehet, hogy csak Isten azt fogja megítélni, hogy én mit akartam, én mire vágytam, de nem a tényleges cselekedeteket. Igen, ám, de amikor az ember kezd megismerkedni a Bibliával, akkor azt is olvashatja a Szentírásban, és épít Jelenések könyve utolsó fejezeteiben, hogy Isten a cselekedetek szerint fogja megítélni az embert. Isten elsődleges mértéke az, hogy az ember mit cselekedett. Természetesen Isten igazságosan ítél, és a cselekedetek mögött a szándékot is figyelembe veszi, de az is egy 2×2=4 a Bibliában, hogy igenis mindenki a cselekedetei szerint, a tényleges, a valódi élete szerint lesz megítélve. Nos hát akkor hadd vessem fel újra a kérdést. Ha Isten szabadnak teremtette az embert, és először azt mondtam, hogy ezért megítélhető, és ezért lehet ítélet, de utána a második pontban oda jutottunk, hogy ezt az ember annyira elherdálta a szabadságot, hogy a szabadságból lett szolgaság, és az ember, amikor látja a jót, akkor is a rosszat teszi, hát akkor hogy ítélhető meg? Akkor az embert hogy lehet valahogy megítélni, és hogy lehet azt mondani, hogy ez az ember az ítéletben majd kap örök életet, de a másik ember nem kap örök életet, hiszen minden ember annyi rosszat tesz ezen a földön. Mi alapján fog majd Isten ítélni, és egyáltalán lehetséges az ítélet így, ilyen körülmények között? Kedves hallgatók, itt szeretnék hivatkozni egy harmadik pontunkra, amely a Bibliának talán a legnagyobb és legrészletesebb tanítása, és amiről a legtöbb szó van a Bibliában, de a Biblia jelzít Jelenések könyve 20. fejezetében, amelyet mi csak a világ történelme után az úgynevezett ezer éves időszakban fogunk meglátni, illetve fognak azok meglátni, akik meglátják, és ez pedig az, hogy az Isten mit küzd a rabszolgává vált emberért. Az Isten mi mennyit küzd azért, hogy az ember visszanyerje a szabadságát? Az Isten mennyit küzd azért, hogy az ember erről az útról visszajöjjön? A szolgaság útjáról visszajöjjön? És az ember komolyan vágyakozzék megismerni az igazságot? Komolyan vegye azt, hogy az igazság őt kötelezi a vele való elkötelezett életre, a hitre? Hogy az ember komolyan vegye, hogy a szeretet az élet alapja, és az Isten nem adhat azoknak majd életet és örök életet, akik másokat pusztítottak és romboltak, vagy önmagukat pusztították és rombolták. Vagyis a Biblia nagyon sokat beszél arról, amit mond a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében többször Pál apostol, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Az Istennek a szava állandóan hangzik, és nagyon sokféle formában. Az Isten szava hallatszik a lelkiismereten keresztül. Az Isten szava megközelíti az ember gondolkodását a Szentlélek által. A Szentlélek az, akinek a munkája a legmegfoghatatlanabb, de akiről a Biblia azt mondja, hogy ott is ott van, ahol csak egy résnyi helyet engednek neki, a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János 3. fejezete szerint. Aztán a Szentlélek munkája mellett ott van még az Atyának a gondviselése, a minden egyes emberrel lebontott előre látása és gondviselése. Ott van a Fiú Jézus Krisztusnak a világba jövetele és a mennybe menetele után az állandó közbenjárása minden egyes emberért. Szóval ezek olyan dolgok az isteni Szent Háromságnak a munkája és működése az emberért, amit az ember akkor lát igazán, amikor a Bibliából elkezd erről tudomást venni, és akkor döbben rá, hogy az életében, ami történt, az ki által történt, és kihozott az életében ilyen és ilyen gondolatokat és helyzeteket. Szóval Isten azt, hogy az ember eladott a bűnnek, hogy rabszolga, Isten azt ellensúlyozza. Mert hogyha mondjuk a mérleg két serpenyőjét elgondoljuk, hogy az egyik serpenyőben ott van, hogy nekem rossz hajlamaim vannak, tehát hogy én központúnak születtem a világra, Ott van még ugyanebben a serpenyőben ugye a meggyengült belső világom, ott vannak még a kiszámíthatatlan érzelmeim, a rossz kívánságaim, ezek iszonyatosan lehúzzák ezt a serpenyőt. De kedves hallgatók, a másik serpenyő, amiben ott van az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek a küzdelme az emberért, az minden egyes ember esetében annyira kiegyenlíti ezt a káros születési és káros szerzett hozadékot az ember életében, hogy mégis az ember szabadnak tekinthető, és az ember tud dönteni és tud választani, mint hogy az a gazdag ifjú, vagy mint az a szerecsen kommunikán tökéletesen bemutatták az életükben, hogy mit jelent az, hogy szabadság, és mit jelent Isten részéről a szabadságnak a fenntartása és tisztelete a bűntől megromlott emberi világban is. Kedves hallgatók, tudom, hogy ezek nagyon nagy gondolatok ahhoz, hogy itt egy előadásnak csak egy kis részét is képezzék, mert ezzel többet nem tudok foglalkozni. Ezért megint csak egy költeményt hívok segítségül. A magyar irodalomnak erről a kérdésről talán egyik legnagyobb költeménye, és nagyon örültem, hogy pár héttel ezelőtt nagyon sokan fölkapták fejüket az elhangzott két Babits verse. Pedig azok Babitsnak nem is a legnagyobb költeményei voltak. Ez például egy fokkal, sokkal mélyebb és sokkal megrendítőbb költemény, az elbocsátott vad. Arról beszél itt Babits, egy olyan nagyon határozott kijelentés, felütés vezeti be a verset, azt mondja, hogy nem hiszek az elrendelésben. Ugye az elrendelés nyilván egyházi tanítások, Augustinustól Calvinon keresztül ugye a híres predestináció tanítása, ami azt tanította már a 4. századtól a 16. századon át egészen a mai korig, hogy az ember el van rendelve, és bármit csinál az ember, az egyik rész jobbra, a másik rész balra, tehát tulajdonképpen tagadta az emberi szabadságot, tagadja ez a túlnyomó részt egyházakban megtestesülő tanítás az emberi szabadságot. Babits ezért nagyon provokatívan így kezdi a verset: nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, s tán, ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mondom, ez is egy ilyen provokatív kezdet, hogy egy legyintéstől már a világ más felé halad. De talán tetszenek érezni, hogy ez a vers arról fog szólni, hogy tulajdonképpen mi is az emberi szabadság. Mert ahogy elmondja a Babits ezt a provokatív kezdést, én nem hiszek semmiféle elrendelésben, az emberek sorsa nincs előre kiszabva, minden ember szabad és szabadon dönthet, választhat, utána rögtön jön egy megszorítás. Mégis érzem, valaki néz rám, visz őriz ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyülök. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. És elindul a vers ezen a nyomon, hogy bár nincs elrendelés, mondja a költő, szabadság van, de itt a földön a szabadság az egy különleges dolog. Mert itt a földön a szabadság, és úgy Babits rögtön rájátszik egy képre ezután, itt a földön nincs tökéletes szabadság. Hiba lenne kétségbe vonni, hogy a bűnnek, a rossznak az iszonyú nehézkedése az embert eleve megfosztja a tökéletes szabadságtól. Tökéletes szabadság nincsen. Olyan szabadságunk, mint Ádámnak és Évának volt az Édenben, nincsen már. De azt mondja Babits, hogy olyan az emberi élet, mint a vadnak az élete. Innen a vers cím, hogy az elbocsátott vad. Hogy az Isten mindenkit megjelöl egy nyakőrvel, mint régi hercegeknek szokásuk volt az értékes vadakat megjelölni valami eszközzel, hogyha majd utánuk akarnak járni, hogy hol vannak ezek a pompás őzek vagy szarvasok, akkor a jelről, erről a nyakékről meg tudják őket ismerni. És azt mondja Babits, hogy az Isten is tulajdonképpen mindannyiunkat beenged ebbe a világba, mint hogy a vadakat beengedik az erdőbe, és a vadak ott bolyonganak össze-vissza, és minden ember bolyong itt a világban össze-vissza, vadmódra, mondja Babits, nagyon érdekes kis kijelentések van, hogy vadmódra, közben másokat megsértve, legázolva, pusztítva, szóval a versben lehelet finoman benne van azért az önzés és az önzésnek a következménye sebei, de azt mondja, az embernek mégis szabadsága van visszatalálni ahhoz, aki őt beengedte ebbe a nagy erdőbe. És ezért a vers, hogy ezt építi ezt a képet, egyetlen egy kép, az elbocsátott vad képe, az utolsó verszakban felhangzik a kérés, hogy vezessen hozzád a szabadság. Így kérem olykor, aki vár. Érzi Babics is, hogy az ember azért ember maradt, de nem azért maradt ember, mert a bűn világában olyan természetes embernek maradni, hanem azért maradhatott az ember ember, mert valaki továbbra is biztosítja a szabadságát. Az a herceg, az a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan, aki megjelöli az embert, megjelöli, értsük ezen, hogy az embernek biztosítsa azt, hogy az ember a jó útra találjon, a helyes ösvényre találjon. A versnek nagyon érdekes befejezése van. Első hallásra talán félreérthető befejezés. Vezessen hozzád a szabadság, így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Első hallása azért meglepő, mert hiszen aki Istent megtalálta, az érzi, hogy éppen akkor kell az imádság. De tessenek figyelni, hogy Babics ezt nem úgy érti, hogy az embernek nem kell imádság, nem kell imádkozni, ha megtalálta az Istent, hanem Babics úgy érti, hogy annak az embernek van igazán nagy szüksége imára, még akkor is, ha nem tud imádkozni. Még akkor is, hogyha nem ismeri még tökéletesen az Istent, aki szeretne kijutni a bozótból, aki szeretne kijutni a dzsungelből, a rengetegből. Vezessen hozzád a szabadság, így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtaláltam. Hát tudnék, ez az imádság. Nekem most, mondja a Babics, ilyen imádságra van szükségem. Én vadmódra és az erdőben bolyongok. Ugye Babics egész életében ezzel küszködött, hogy vagy az Isten arca nem állt világosan előtte, de valami sejtelme, valami fogalma, hogy mondanám kantiánus szóhasználattal, mert Babics is tulajdonképpen egy ilyen filozófiai istenképhez közelített a gondolkodásában, hogy kell, hogy legyen Isten. Ugye Immanuel Kant mondta ezt, hogy kell, hogy legyen Isten. Vagy az ember kívánja, szükségszerűen tör fel a lélek mélyéről, kell, hogy legyen Isten, mert különben elveszünk a bozótban. Különben sértegetjük a más vadakat, meg magunkat is beleejtetjük a nagyobb gödrökbe. Kell, hogy legyen valaki, akihez az ember eltalál. És hogyha az ember eltalálhat, akkor az ember szabad. Szóval ennek a versnek az elemzésére sincs most itt sok idő, helyette szólaljon meg a vers, és mindenkinek ajánlom otthoni elolvasásra, mert a magyar irodalomnak így nemű termékei nem számosak. Szabadság és elrendeltség, Isten és ember viszonya, hogy az érték legyen, mert értéke csak annak van, amit az ember személyesen és szabadon választhat. Ennek a tudata is ritka, a kifejeződése még ritkább. Tehát hallgassuk meg a Babics verset.
Babics Mihály, az elbocsátott vad. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Így vadra régi hercegeknek szokásuk volt, mondják, jelet, aranyos nyakörvet verettek, hogy mindig ráismerjenek. Így hordom én is titkos örvét annak, aki a rengeteg ölében elfogott, de önként újból elveszni engedett. Azóta bolygok a viharban vadmódra, de az ő jele erejének bélyege rajtam, hogy ne nyughassam nélküle, s mint szélcibált bogáncs, amelyen a szivárvány lába pihen, illattal telik, úgy beteljen sóvárgással bogány szívem. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok. Oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben, vagy vadbozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság, így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, aki Istent megtalálta már.
Kedves hallgatók, tehát eddig odáig jutottunk el, hogy az ember a bűneset után is rendelkezik olyan lehetőséggel, de ez nem önmagából fakad, hanem ezt az Isten biztosítja neki, hogy az ember mégis szabadon dönthet, választhat, tehát mégis megítélhető az ember. Noha van egy nagyon káros örökség, és egy nagyon káros életbeli hozadékunk, és ez a bűn következményei. De a negyedik pontban arra szeretnék rámutatni, hogy Isten az ítéletnél ezt tekintetbe veszi. Tehát Istennél nem olyan az ítélet, hogy az Isten olyan mértéket alkalmazna, amit egy ember se ütne meg. Két bibliai részre hadd utaljak, két párhuzamos részre, amelyben Jézus olyan világosan kifejtette az ítéletnek a mértékét. Máté evangélium a 25. fejezetében van a talentumok példázata, és Lukács 19. fejezetében a gírák példázata. Jézus olyan világosan beszélt itt az ítéletről. Önmagát hasonlította egy úrhoz, aki itt hagyja a szolgáit, messzi útra megy, aztán majd sok idő után visszatér. Tehát Jézus érzékeltette az első és második eljövetele közötti nagy különbséget, időbeli különbséget, amit Jelenések könyvéből is láthatunk, hogy hát ez tényleg 2000 év maholnap már, amit ez a két eljövetel közötti távolság befog magába. És Jézus azt mondja, hogy amikor visszajön ez az Úr, és adott az ő szolgáinak különböző talentumokat. Nagyon érdekes, hogy a talentumok példázatában arra esik a hangsúly, hogy Jézus nagyon is világosan mondja nekünk, hogy mindenki más lehetőségeket kapott az életben. Mondhatnám így is, hogy másfajta szabadságot és a megítélhetőségnek más mértékeit. Ugye ezek a talentumok elsősorban képességek, lehetőségek, ugye az egyik ember 5-öt kapott, a másik 2-t, a harmadik csak 1-et. De az Úr, amikor visszajön, mindenkitől csak annyit kér, amennyi abból várható, amennyit kapott. Az 5-től 5-öt, a 2-től 2-t, és ugye attól az egy talentumos embertől is várná azt az 1-et. Szóval Jézus pontosan kifejezte, hogy Istennél nem olyan lesz az ítélet, hogy van egy mérték, egyetlen egy mérték, és akkor most vagy megüti az ember, vagy nem, és nagyon kevesen lesznek, akik megütik, nem. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenkinél más lesz a mérték. Van egy alapmérték, amit a János evangélium a 3. fejezete, 3. versében Jézus így fejezett ki, aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát lesz egy alapmérték, és ez a belső gondolkodásbeli átalakulás, ami vagy a lelkiismeret, vagy a hit segítségével megy végbe. Ez az alapmérték, ezt mindenkinek meg kell ütni. De ezen felül aztán már nagyon sok mérték alkalmazandó. És Isten mindenkit a saját képességei, lehetőségei szerint fog megítélni. Nagyon érdekes, hogy Jézus egy más alkalommal ugyanezt a példázatot a gírák példázataként hirdette, ami arról szól, hogy egy úr elmegy, van 10 gírája, és a 10 szolgájának mindegyiknek egy-egy gírát ad. Ez egy megint egy nagyon szép beállítás, ami azt mondja, hogy ha az emberek ugyanannyit kapnak is, mert ugye az előző esetben mást kaptak, eleve mást kaptak, 5-öt, 2-t és 1-et, de itt ugyanannyit kapnak, minden szolga egy gírát kap. És jönnek vissza ezek a szolgák, és akkor az első azt mondja, hogy Uram, a te egy gírád 10 gírát nyert. A másik azt mondja, Uram, a te egy gírád 5 gírát nyert. És megint van egy harmadik, aki az egy gírához még egy gírát se szerzett, ugyanaz, mint a talentumok példázatában a harmadik eset, de most ezzel nem szeretnék foglalkozni, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy milyen csodálatos dolog, amikor látszatra emberek ugyanannyit kapnak. Az Isten akkor is látja, hogy abból minden ember mást fog kihozni. És az nem annyit jelent, hogy az egyik az most rossz, a másik jó, hanem ha valaki az egy gírából tizet hozott ki, az ugyanannyi az Isten szemében, mint ha valaki ugyanabból az egy gírából ötöt hozott ki. Tehát Jézus ebben a két példázatában annyira pontosan érzékelteti, hogy Isten, amikor a cselekedetek alapján ítél, akkor messze menően figyelembe veszi, hogy ki hova született, mikor született, milyen képességekkel született, kik voltak a nevelői, a szülői, a tanárai, a társadalom. Nem akarom elsolni mi mindent. Amitől mi sokszor félünk, hogy az Isten olyan zord, olyan hideg igazságossággal ítél, ez nem így van. Az Ézsaiás könyve 11. fejezete juthat eszünkbe ezekről a jézusi példázatokról elgondolkodva, amelyben olyan csodálatosan mondja a Szentírás, ő nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, igazságban a föld alázatosait. És két héttel ezelőtt János jelenések 19. fejezetében tetszenek emlékezni, amikor Jézus megjelent, mint fehér lovon ülő megváltó, aki jön a földre, mi volt az első dolog, amit János apostol lejegyzett róla? Ő igazságosan ítél és hadakozik. Jézus igazságosan ítél és hadakozik. Az Isten szemét semmi nem fogja elkerülni. És miért van szükség ilyen messze menő, ilyen kegyelmes és ilyen irgalmas igazságosságra az ítélet tekintetében? Talán néhány verset felírtam a következő pontunkhoz. A Bibliának három példázatát írtam fel Jézus a példázataiban. Ez se véletlen, hogy Jézus ennyi példázatot mondott az ítéletről. Talán a mi magunk megnyugtatására, vagy az Isten igazságosságának és szeretetének a mind közvetlenebb érzékeltetésére. Itt van például Máté evangélium a 21. fejezetében, a 28-tól a 31-ig tartó versekben a két fiú példázata. Nagyon rövid példázat, de egyik legalapvetőbb példázat. Ebben a két fiú példázatában Jézus világosan szemléltette, amit Pál így mond a római levélben, hogy valóban nincs egy igaz ember sem. Nincs egy igaz ember sem. Miért? Mert az egyik fiú, akinek azt mondja az apja, hogy fiam, menj ma ki a szőlőmbe dolgozni. A fiú azt mondja, hogy nem megyek ki, de végül is kimegy. A másik fiúnak is azt mondja az apja, fiam, menj ki a szőlőbe ma dolgozni. A fiú azt mondja, hogy kimegy a kapám, de végül is nem megy ki. Olyan csodálatosnak tartom, hogy Jézus, amikor elmondja ezt a két esetet, fölteszi a kérdést, hogy végül is melyik fiú cselekedte meg az Isten akaratát. Nem azt mondja Jézus, hogy melyik cselekedett helyesen. Senki nem cselekedett csak helyesen itt a föld életben. Nincs egy igaz ember sem. Mert vagy olyan emberek vannak, akik azt mondják, hogy nem, ami később igenné válik, vagy olyan emberek vannak, akik azt mondják, hogy igen, de ez később nemmé válik. Szóval nincs egy igaz ember sem, de végül is melyik volt az igaz, aki felülbírálta önmagát, aki végül is kiment az apja szüleibe dolgozni. Jézus világosan érzékelteti, hogy azért van szükség ilyen messze menő igazságosságra az ítéletben, méltányosságra, irgalomra, az ő áldozatának a beszámítására, mert az ember tényleg annyira gyenge, hogy nincs egy se olyan ember, aki azt mondaná, hogy igen, Uram, és meg is teszi azt, amire igen mondott. Ilyen nincsen. Különben ezt megrendítőnek tartom, nem? A példázatban annyira egyszerű ez a dolog, hogy valaki azt mondja, hogy igen, és nem megy ki, és valaki meg eleve azt mondja, hogy nem. Noha utána kimegy. Szóval ez annyira megrendít, hogy az ember ide jutott, hogy az ember az életet, a szeretetet, a fejlődés fogalma sincs az embernek erről. Az egyik ember úgy hárítja el, hogy nekem ehhez nincs kedvem, járom magam útját. És kezdi járni a maga útját, és aztán szerencsére ott a maga útján valamikor megtalálja az Isten szeretete és kegyelme, és akkor visszatér. De más emberek pedig mennyire tragikusak, akik azt mondják, hogy igen, én majd élek egy jó és biztos és helyes életet, és aztán az életüket eltékozolják, és bár igent mondanak, de nemet cselekszenek. Szóval mennyire szükség van az Istennek a messze menő kegyelmére az ítéletben, mert nincs egy igaz ember sem. Ha az Isten csak az igazság szerint ítélne, de kegyelem nélkül minden ember elveszhetne. De Jézus világosan tanította Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 11. verstől a 32-ig, ugye a Bibliának az egyik legszebb példázata, a tékozzó fiúról szóló. Hogy az az ember, aki szembefordul magával, aki beismeri a valóságot, aki megbánja, amit tett, aki egy más életet akar kezdeni, az atya várja őt. és fiává fogadja, és felöltözteti, és erőt akar neki adni egy új kezdethez, egy új élethez. És mennyire világosan mondta ezután Jézus Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, a kecskék és juhok szétválasztásában, hogy amikor Jézus eljön, amihez idáig eljutottunk a jelenések könyvében, hogy amikor Jézus eljön, akkor olyan világosan különválaszt majd igazakat és hamisakat. Amikor Jézus eljön, akkor mint ahogy a bárányok és a kecskék megkülönböztethetők, Jézus csalhatatlan érzékkel azt mondja az egyik résznek, álljatok én atyámnak áldottai az én jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok. És a másik csoportnak, a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy ti nem nyerhettek örök életet, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel, beteg voltam, nem látogattatok meg. És amikor a példázat legszebb része következik, amikor a jobb keze felől állók megkérdezik, hogy Uram, hát mikor voltál te éhes, hogy enned adtunk volna? Mikor voltál szomjas, hogy innod adtunk volna? Mikor voltál te mezítelen, hogy felruháztunk volna? Mikor voltál beteg, hogy meglátogattunk volna? Akkor ebből kiderül, hogy Jézus azoknak ad majd örök életet, akik annyira megváltoztak itt a föld életben, hogy a rossz szokások helyett a jó vált szokásukká. A rossz kívánságok helyett, a rossz szokások helyett a jó vált az életükben kívánsággá, és jó szokásokat öltöttek fel. Ennyire megváltozhat egy ember. A nem megyek ki, és mégis kimegyek, odáig jut, hogy hazamegyek, és találkozom az atyámmal, és az atyánál valami olyan melegség, és olyan szeretet, és olyan erő várja az embert, hogy az ember teljesen megváltozhat. Mindannyian érezzük a példázat végén, hogy jogos ez az ítélet. Mert hogyha vannak olyan emberek, akik veszendő emberek voltak, de ennyire megváltoztak, akkor ők méltók az örök életre. És ezért tanítja azt a Szentírás, hogy amikor Jézus eljön, akkor az ítélet megvalósul. Nem egyszerre, nem rögtön, hanem két fázisban, amiről majd ezután szeretnék szólni, hogy időben ez hogyan zajlódik le, de Jézus példázataiban az alapelvet szerette volna megmutatni. Hogy mennyire igaz ez, hogy azok, akiknek szokássá vált az életükben a jó cselekvés, azok méltók az örök életre. És azok, akik nem látták meg, mert a bal keze felől állók miért nem kaphattak örök életet, akik nem látták meg a másik emberben azt, hogy őt meglátogatni, felruházni, enni, inni adni neki. Jézus azt mondja nekik, amit egyel az én legkisebb atyám fiai közül megcselekedtétek, velem cselekedtétek meg, de amit egyel a legkisebbek közül nem cselekedtetek meg, velem nem cselekedtétek meg. Valami egészen hallatlan szeretet és igazságosság árad ezekből a példázatokból. Ugye, hogyha az ember végig olvassa ezeket az igéket, csak ezeket mondjuk, mert sokat nem akartam idézni, tudom, hogy ez is egy kicsit súlyos egy előadás keretén belül, de hogyha az ember ezt így végig gondolja, azt mondja, hogy igen, bizalmam lehet az Isten ítéletéhez. Bizalmam lehet azért az Isten ítéletéhez, mert az Isten annyira kegyelmesen, annyira irgalmasan fogja megítélni az embert. Nem kell félni az ítélettől annak, aki valóban Krisztus tanításait, Isten tanításait befogadta, mert azok alapján teljesen meg lehet változni. Azok alapján a nemből egy olyan igen lehet, amiről nem tudja a jobb, mit csinál a bal. Mindig igen, de nem számon tartva, nem mesterkéltem, nem emberi erőből, hanem valóban a hit és az Isten erejéből. És ezért az utolsó igehely, amit felírtam ehhez a ponthoz, az Ámos könyve 5. fejezet 24. verse, megjegyzem, elég különös Biblia vers, amellett, hogy egyszerű, de különös. Azt mondja a próféta a végső ítéletről szólva, hogy akkor folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Mert hogy a próféta is, hogy elgondolkozott az Isten igazságosságáról és kegyelméről, csak erre a belátásra jutott, hogy kell, hogy legyen ítélet, és jó, hogy lesz ítélet. és az ítélethez bizalmunk lehet, folyjon, folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint bővízű patak. Meg kell tisztulni, a világnak, a világegyetemnek meg kell tisztulni az ítélet által. És igazságos lesz az ítélet, senki nem fog elveszni, aki élni akart. És mindenki eljut az örök életbe, aki el akart jutni az örök életre. Nos hát, kedves hallgatók, akkor vessük fel most a következő kérdést, ugye kicsi a tábla, úgy látszik a B pontot, hogy tulajdonképpen az ítélet mikor lesz, és mi lesz az ítélet következménye. Jelenések könyvéből láthatjuk itt már, a múltkor felolvastam a 20. fejezetből a részleteket, de egyébként az egész Szentírás gondos áttanulmányozás is meggyőzhet bennünket arról, hogy az ítélet két fázisban fog bekövetkezni. Nyugodtan mondhatom azt, hogy az egyik szakasz ezek közül már tart. Mert hiszen Jézus a második eljövetel előtt már az ítéletet megkezdi. Ez az igazakon való ítélet. Ennek a bejelentése Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ez időileg pontosított, az Isten rámutat arra, hogy az ítélet mikor kezdődik. Ez a 2300 éves jövendőlésnek a vége, ami a múlt század elején teljesedett be, és ettől fogva az ítélet korában élünk. Abban a korban élünk, amikor a Biblia szerint Isten a mennyben Jézus Krisztus által elkezdte az ítéletet. Az ítéletnek ez az első szakasza, amit nevezhetünk az igazak feletti ítéletnek, lezárul Jézus második eljövetelével azért, mert akkor Jézus az igazakat fel fogja támasztani, az élő igazakat magához veszi, és azután folytatódik az ítélet a második eljövetel után, de ez már a mennyben folytatódik, és ennek a neve a Szentírásban a millennium. Ezt olvastam már múlt alkalommal Jelenések könyve 20. fejezetében, tehát ha itt van Jézus második eljövetele, és előtte itt van a vizsgálati ítélet, az ítélet második része, ez az ezer éves ítélet, ez a mennyben folytatódik, és ezt a Biblia így tanítja, hogy ennek egy nagyon hosszú ideig kell tartani, egy szó szerint ezer esztendeig tart majd, mi is tart. Az ítélet második szakasza a kárhozottak fölötti ítélet. Ez az ítélet hozza nyilvánosságra azt, nem elsősorban azt, hogy a kárhozott emberek mi rosszat tettek, mi gonoszságot műveltek, hanem arra következtethetünk a Bibliából, hogy azt hozza majd nyilvánosságra az Isten, hogy ő mi mindent megtett azért, ezekért az emberekért is, hogy az örök életre eljussanak. Ez az ezer éves ítélet lényege. Az ezer éves ítéletben Krisztus megmutatja az üdvözült embereknek, hogy ő mindent megtett azért, hogy minden ember eljuthasson az örök életre. De hát, hogyha nem jutott el minden ember az örök életre, és ezek az emberek, akik fölött zajlódik az ítélet, nem jutottak el, hogy csak egy hiba történhetett. Az emberi szabadságnak a rossz használata. Az Isten kegyelmének a visszautasítása. A szabadság, az igazság, a hit, a szeretet útja helyett egy másik út követése. Nem az életet akarták élni, hanem az élet ellen éltek. Tehát ebben az ezer éves ítéletben tulajdonképpen ez összegződik, és ez mutatkozik meg, hogy Isten minden emberért küzdött és harcolt, de mivel ők ezt nem vették igénybe, visszautasították, ezért Isten nem tudja nekik adni az örök élet ajándékát, mert nem is akartak élni. Olvastam már Jelenések könyve 20. fejezetében az 5. verset, ami így hangzik. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az ezer esztendő. Tehát vannak halottak, akik megelevenednek Jézus második eljövetelekor, ez az igazak feltámadása, és vannak halottak, akik meg nem elevenednek, míg nem betelik az ezer esztendő. Azután ők is fel fognak támadni, de nem másra, csak a szembesülésre, a kárhozottak feltámadására. Rögtön hozzáteszi a 6. vers. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Tehát, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ez egy világos beszéd. Két verset kell megérteni a Bibliából, különben a milleniumról így szó szerint csak itt is van szó. De hogyha valaki ezt komolyan, világosan olvassa, megérti, akkor teljesen egyértelmű előtte a kép, és teljesen értelemszerű is. Teljesen ezt várja az ember is, miután az ember végig tanulmányozta, hogy tényleg az Isten igazságosság mennyire tökéletes. Hogy az Isten először azokat ítéli meg, akik hozzáfolyamodtak kegyelemért. Krisztus először azoknak az életével foglalkozik, akik meg akartak változni. És az ő életükben vizsgálja meg, hogy megváltoztak-e, és hogy méltók-e az örök életre. És utána Krisztus bevonja az emberiség üdvözült részét, az embereket a mennyben ebbe a második ítéletbe, hogy ők is lássák azt, ami olyan sokszor elhangzott Jelenések könyvében. Mi hangzott el olyan sokszor? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Például a Jelenések 15. fejezetéből idéztem. Tehát amit minden mennyei lény látott a történelem során, hogy az Isten igazságos, az Isten kegyelmes, az Isten szeretetteljes, az meg fog mutatkozni az emberek előtt is, az üdvözültek előtt is, akik bepillantást nyernek abba, hogy az Isten valóban mennyit küzdött minden emberért. És azután, hogy befejeződik az ítéletnek ez a része, az ítélet után következik, ugye, hogy az emberi világban is van az ítélet végrehajtás. Az ítélet végrehajtás, ameddig még nem értünk el idáig Jelenések könyvéig, két döntő Biblia részre hivatkozom csak, egyrészt a 37. Zsoltára az Ószövetségben, másrészt pedig a Bibliánk arany igéjére, Jézus kijelentésére, a János Evangélium a 3. fejezet 16. versében. A 37. Zsoltár, amit mindig ajánlok mindenkinek elolvasásra, azt nagyon sokszor kell olvasni, annyira szükségünk van az életben erre a Zsoltár, hogy ne bosszankodjunk és ne irigykedjünk, ez a Zsoltár kezdete. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Szóval ez egy nagyon, nagyon gyakori olvasmánya kellene, hogy legyen minden embernek ez a Zsoltár. Ha végig tetszenek olvasni Dávidnak az imádságát, feltetszenek benne fedezni két döntő kijelentést. Azt mondja Dávid, az igazak pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát Dávid beszél igaz emberekről, akik örökölni fogják ezt a földet, gyönyörködnek benne nagy békességben, tehát beszél egy teljes, tökéletes örök életről, amely ezen a földön lesz, amit Isten megad azoknak, akik a bűn világában is az életet, a szeretetet követték. De Dávid beszél egy másik csoportról is. Beszél olyanokról, akik felnőnek ezen a világon, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Szóval a gonoszok olyanok, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Micsoda döbbenetes érzékítése, megjelenítése ez az emberi történetnek. A gonoszság, a kevésség, a büszkeség, és azok az emberek, akik ezzel nem szakítottak soha. Olyanok, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Aki vidéki ember, de aki városi is, és mondjuk kinő ott egy nem kívánatos valami bokor vagy fa, és úgy elveszi az árnyékot, meg a falat rongálja. Ugye mennyire bosszantó dolog a vadfa, ami nem kultúrnövény, amit nem ültettünk, ami csak úgy ott elkezd pöfeszkedni. Azt mondja, hogy úgy elmúlnak, füstként múlnak el. Tehát milyen tökéletes szóhasználat. Lesz majd örök élet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben itt a földön az emberek, a másik csoport viszont füstként múlik el. Teljesen elmúlik. Nem kaphatnak életet. Jézus ugyanezt mondja a János Evangélium a 3. fejezetében, hogy lesznek olyan emberek, akik örök életre jutnak, mert úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, örök életre jusson. És a másikról pedig mit mondott Jézus? Aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életre jusson. Jézus is beszélt örök életről és elveszésről. Hogy Dávid is beszélt arról, hogy van az újjáteremtett földön gyönyörködés nagy békességben, és van füstként való elmúlás. Én nem akarom terhelni az amúgy is rövid előadásunkat azzal, és amúgy is az időből egy kicsit most már kilépő előadásunkat azzal, hogy igék sokaságát soroljam fel. Én csak erre hívom fel a figyelmüket, tanulmányozzák végig a Szentírást, mindenhol ezzel fogunk találkozni, hogy Istennél van örök élet, és tehát az élet jogának a megítélése, tehát az ítélet után, amiben Jézus megítélte az élet jogát, jön a végrehajtás, tehát, hogy ezek az emberek feltámadva az örök élet polgárai lesznek. De a másik esetben, ugye itt van az első feltámadás Krisztus második eljövetelekor, visszanyerik az életüket, és az örök élet polgárai lesznek már ettől fogva. De itt a másik esetben, ugye a Biblia azt mondja, hogy lesznek emberek, akiken az ítélet, akik ügyében az ítélet nem adhat örök életet. És amikor ők feltámadnak, akkor az ítélet végrehajtás mi lesz? Nagyon egyszerű dolog lesz. Isten visszaveszi tőlük az életjogát. Tehát ez a két dolog. Isten adja az életjogát, visszaveszi az életjogát. Isten visszaadja az életjogát feltámasztással, és Isten feltámasztja a második feltámadással a kárhozottakat, de azért, hogy Isten tudomásukra hozza, hogy nem adhat életet. Nem adhat életet azért, mert nem kívántak életet, nem kívántak igazán élni, nem fogadták el az élet igazi törvényét, az adás a szolgálat törvényét. Tehát az a bizonyos tűz és kénkő tava, amit már múltkor is felolvastam a Bibliánkból, és ami sokak szerint sok félreértése adott alkalmat, én úgy gondolom, hogy semmi félreértése nem adott volna alkalmat, ha a Bibliát az emberek kezébe adják a középkorban. Mert a 20. fejezet 14. verse azt mondja a tűz taváról, a tűz és kénkő taváról, ez a második halál a tűznek tava. Tehát a tűz és kénkő tava jelkép az második halál. Halál, tehát elmúlás, megsemmisülés. Istennél van örök élet, és van az élet jogának végleges visszavétele, akik nem élhetnek. Ebből ugye természetesen az is következik, hogy a Biblia szerint nincs ilyesmi, ami a középkorban fejlődött ki a kereszténységben, és ami máig is annyira tartja magát, és szinte minden vallási felekezet, minden keresztény felekezet ezt bőségesen fel is használja, ilyen nincsen, amit így neveznek, hogy örök kárhozat. Erről sem tudok többet szólni, de ha eltetszenek olvasni a Mit mond a Biblia című kis kiadvány vonatkozó fejezetét, itt erről nagyon szépen, tényleg nagyon szívhez és értelemhez szólóan szó van, hogy miért nincs örök gyötrelem és miért nincs örök kárhozat. Egyrészt azért nem lehet ilyesmi, mert nem lenne igazságos az Isten részéről. Azért, mert emberek néhány évtizedig, vagy még annyit se itt éltek a Földön, elherdálták az életnek a jogát, és nem akartak élni. Hogyan adna az Isten nekik életet valami lefokozott, borzalmas valóságában, időtlen időkön át? Hát, vagy ez nem fér össze? Azok, akik nem akartak élni, azoknak Isten azt mondja, azt adom nektek, amit magatok is kívántatok, bár én ezt nem szemtelenül teszem, én küzdöttem értetek, hogy élni akarjatok. Tehát egyrészt mondjuk az igazságosság szempontjából nem lehet örök gyötrelem. De másrészt viszont az Isten lényéhez se fér hozzá, hogy örök gyötrelmet fogadjunk el. Ezékiel könyve 18. fejezetéből szoktuk idézni a híres igét, ami így hangzik, Isten mondja a 18. fejezet 23. versében, hát kívánva kívánom én a meghaló halálát. Hát nem inkább azt kívánom, hogy az ember élvén éljen. Hát az Istenről ilyet feltételezni, hogy most gyönyörködik valami olyan büntetésben, hogy ottan nem tudom én, milyen kínzásoknak vannak alávetve az emberek, és ott szenvednek és gyötrődnek, és méghozzá időtlen időkön át. Hát vagy az Isten lényével, aki maga a szeretet és az életadó, ez nem fér egybe. Én azt hiszem, hogy az élet jogának a végleges visszavétele az egy drámai dolog, de az egy igazságos dolog, és az eszközeiben és a módszereiben is egy tiszta. De azért sem lehet örök gyötrelem, mert tessenek végiggondolni, nem csak az igazságosságot sérti ez, nem csak az Isten szeretett teljes lényét, de hát legfőképpen, hogy az emberekre gondoljunk, sérteni azokat az embereket, akik az üdvösségre jutnak. Hogyan lehet üdvözülni úgy a világegyetemnek, hogy szokták mondani valamelyik pontján, noha a Biblia ezt világosan mondja, hogy az újjáteremtett föld lesz majd az emberiség lakóhelye, természetesen nem egy bezárt mértékben, hanem az egész világegyetem majd kitálul az ember előtt, de hogyan lehetne boldog az ember az üdvösségben, amikor tudná azt, hogy a világegyetem egy másik pontján örök gyötrelemmel emberek szenvednek és kínoztatnak, nem is tudom milyen eszközökkel. Szóval egyből látszik, hogy ez akár melyik végéről ragadjuk meg ezt a dolgot, egyik végéről sem igazolható. Amit felszoktak hozni erre az örök gyötrelemre, például Lukács 16. fejezet, a gazdag ember, szegény Lázár példázata. Ugye egyszer itt tartottam ugyanebben a teremben egy külön előadást erről. Óriási megoszlást váltott ki. Rögtön 50-60 emberrel kevesebb jött a következő előadásra. Hallottam arról, mert a magnó felvételét is megkaptam, hogy szép kiprédikálást is kapott az előadás. Hogy lám, itt a tévtanítás, csak kibukott egy sorozat végén. Addig szépen elhitette az embereket mindenféle szépséggel, de hát a sorozat végén, mert az is a sorozat végi előadás volt, csak kibukott a szög a zsákból, hogy itt a tévtanítás, az eretnekség, és a többi, és a többi. Hogy ne lenne örök gyötrelme, amikor évszázadok, évezredek óta azt tanítjuk, hogy van ilyen. Egy édesanya is elmondta, hogy azért hoztam el a gyerekemet épp erre az előadásra, hogy legalább féljen valamitől. És hazafelé pedig vidáman mondta, hogy na anyu, mit szólsz hozzá, hogy... Kedves hallgatók, én nagyon megdöbbenek azon, hogy emberek ezt a gazdag ember, szegény Lázár példázatát ennyit emlegetik. Hát ha valaki elolvassa Lukács evangélium a 16. fejezetét, mert ugye olvasva értünk meg valamit. Az volt a kérdése ott az embereknek Jézushoz, hogy mondd, Mester, mi lesz a halál után? Vagy mi lesz az ítélet után? Mondd el nekünk, hogy miféle a zoroasztrizmusból, meg a perzsa vallásból használható ugye kínzószerszámok lesznek ott, mert ugye az egész kínzás és gyötrelem gondolata nagyon sok vallásban megvan, de főleg a perzsa vallásnak egy jellegzetes termék, ami aztán beáramlott a görög, a római, az egész szinkretista vallásosságba a korakeresztény századokban. Kedves hallgatók, volt ott olyan kérdés, hogy valaki azt kérdezte Jézustól, hogy mi lesz az örök gyötrelem, milyen lesz az örök gyötrelem, hogyan rágja majd a nyelvét ott lent az alvilág folyója alatt ez a bizonyos gazdag ember, amikor fölnéz, és ott van a szegény ember az Ábrahám kebelén. Hát nem ebből indult ki ez a példázat. Hát azt mindenki tudta a zsidók közül, hogy amikor valaki meghal, meghal. És az ítélet után lesz feltámadás, és lesz az élet jogának visszavétele. Mindenki ismerte a Jób könyve 14. fejezetét, amely beszél arról, hogy ha az ember meghal, elterül, akkor az egek elmúlásáig sem föl nem költetnek, sem fel nem ébresztetnek az álmukból, és utána lesz majd örök élet és lesz elveszés. Mindenki ismerte a Dániel 12. fejezetét, hogy te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felserkensz a te sorsodra a napok végén. Mindenki ismerte, mert hiszen Márta mondta ezt Jézusnak, János evangélium a 11. fejezete szerint ezt a nagy tanítást. Jézus azt mondta Márta, hogy amikor Betániába jött Jézus az északi ország részbe, azt mondja, Márta, feltámad a te testvéred. De Márta olyan gyorsan és olyan természetesen mondta, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Az, hogy valaki meghal és oda följut vagy lejut, és ott milyen jó, itt meg rágja a nyelvét a kín miatt, hát ezt senki nem gondolta. Illetve kik gondolták? Egy valaki mégis gondolta, mert hiszen ez a példázat nem valóság, nem történetileg hiteles történet, hanem ez egy példázat, amit Jézus azért mondott el a pénzsóvár farizeusok előtt, mert hiszen az volt a kiinduló pont, hogy ott voltak a pénzsóvár farizeusok, és gúnyolták Jézust és tanítványait az egyszerű életmódjukért. És akkor Jézus elmondott egy történetet, ami a farizeusok tanítása volt. Előkerült ez a történet Josephus Flaviusnak egyik töredékéből, aki leírta, mert hiszen ő is farizeus volt, hogy mi farizeusok úgy tanítjuk az embereket, hogy mi azt mondjuk, hogy ha valaki jó ember volt ezen a földön, az az Ábrahám kebelére jut a halála után. Valaki rossz ember volt, az pedig lejut a Seolba, a pokol mélységébe. Kik gyártották meg először ezt az elméletet? Akik embereket megfélemlítéssel akartak a vallás útjára vezetni. Szóval az eltorzult vallás papjai a farizeusok. Jézus elmondott egy olyan történetet, amit a farizeusok agyaltak ki, de Jézus nem foglalkozott a történettel, hanem Jézus azt akarta bemutatni, hogy még a ti torz logikátok is az igaz embert, a szegény embert fölteszi az Ábrahám kebelére. A gazdag embert, a fösvény embert, azt pedig lehelyezi a pokolba. És Jézus csak arra akart rámutatni, hogy bár torz az elgondolás, bár nem igaz a történet, de jól működik az igazságérzetetek. Mert magatok ítélitek meg magatokat. amikor szinte magatokat teszitek le, és a szegényeket pedig teszitek föl. Tehát még egyszer mondom, aki a Bibliát meg akarja ismerni, az olvass el a szövegkörnyezetet, olvass el a példázatot. A példázat végén tessenek fölfigyelni az utolsó mondatra. Hogy a példázatban még az is benne van, hogy amikor rágja a nyelvét a kín miatt a gazdag ember, ugye fohászkodik, hogy hadd küldhessen vissza a világra néhány üzenetvivőt, hogy a rokonait is értesítesse, hogy ne olyanok legyenek, mint ő, fösvény, kapzsi, gazdag, nehogy ide jussanak, ahol ő van. És Jézus, amikor befejezi a példázatot, azt mondja, ha Mózesnek nem hisztek, annak se fogtok hinni, de most Jézus nem azt mondja, hogy majd visszajönnek a túlvilágról. Jézus nem azt mondja, hogy ha Mózesnek nem hisztek, annak se hisztek, hogy majd visszajönnek a túlvilágról lelkek, hanem Jézus azt mondja, ha Mózesnek nem hisztek, annak se fogtok hinni, hogyha valaki a halottak közül feltámad. Jézus a feltámadásról beszélt, és feltámadásról beszélni értelmetlenség lenne, hogyha az ember tovább élne a halál után. Mert hogyha valaki tovább él a halál után, akkor miért kellene feltámadnia? Kívül belül lyukas a logika tehát. Emberek megfélemlítésére, tömegeknek a vallás eszközével való megfélemlítésére találták ki ezt a felfogást. Mondom, keleti vallásokból jött, kereszténységbe bejött, és amikor a kereszténység államvallás lett, akkor persze, és elzárták az embereket a Bibliától, és a nagy tömegeket ugye a félelem eszközével igyekeztek manipulálni, ugye a világi hatalom is, és az egyházi hatalom is, akkor aztán jöttek az ilyen tanítások, amik a középkortól fogva elterjedtek. Ugye itt idézzünk ebben a füzetben nyilatkozatokat, hogy mind katolikus, mind protestáns részről beismerik vezető teológusok, hogy ilyen a Bibliában nincsen. Nyíri Tamás az egyik, másik pedig egy evangélikus teológus, aki leírja, hogy ilyen a Bibliában nem található, hogy halál utáni élet és örök gyötrelem tana. Csak hát, hogyha változtatni kellene a dolgon, akkor a változtatással együtt azt is be kellene vallani, hogy hamisságot tanítottunk és tanítunk. És erre úgy látszik ezen a földön egy intézmény sem képes, hogy beismerje azt, hogy nem a valóságnak megfelelően tanította az embereket. Kedves hallgatók, természetesen az is következik az eddig elmondottakból, hogyha nincs örök gyötrelem, még előtte az is következik az elmondottakból egy másik fontos dolog, hogy halál utáni élet sincsen. Ez is olyan egyszerű dolog, hogy amikor az ember meghal, hogy miért nem élhet azután? Ez a Biblia szerint annyira egyszerű dolog. Azért, mert nincs jogunk élni. Mert azt mondja a Római Levél 6. fejezet 23. verse, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát a halálunk az tulajdonképpen a bűn következménye. És amikor a mi sok bűnünk összegződik, és az bennünket a szószoros értelmében a sírba visz, az egy ítélet a bűnön, egy következmény, nincs jogunk élni, csak ítélet által. És addig, míg az ítélet nem fejeződik be, addig nincs az embernek joga élni, és hol élni. Tehát egyrészt az Isten igazságossága nem engedi meg, megint az igazságosságra hivatkozom, hogyha egy ember meghal az életben, az, hogy meghaltam, az tulajdonképpen annak a jele, hogy én se voltam különb a többi embernél, én is ugyanazt a sok rossz dolgot elkövettem, mint a többi ember, és a többi is meghal, én is, meg a többi is meghalunk. Mikor támadhat fel egy ember, mikor kaphatja vissza az életet? Ha valaki megítéli neki az életjogát. Ha valaki a bűneit magának vállalja, ha Jézus magára veszi a bűneit, mint megbánt bűnöket, és azt mondja Jézus, hogy igen, én vállalom, én meghaltam helyette, én feloldozom a végső következmény, a végső megsemmisülés hatály alól, és élhet. Mikor? Amikor Jézus másodszor eljön. Mert akkor lesz az ítéletnek a nyilvánosságra hozatala olyan szempontból, hogy feltámadnak majd az igazak. Tehát az első dolog, hogy nincs jogunk élni, és nagyon kérni szoktam hallgatókat, hogy mi ne játszadozzunk ilyen gondolatokkal, hogy meghalunk, és hogy szokták mondani, majd föntről nézegetünk lefelé. Hát ugye, hát ez mondjuk az ember könnyen játszik mindenféle kijelentéssel és gondolattal, de én nem tudom, hogyha a földi világban valakit letartóztatnak valami alapos gyanúval, és bekísérik a bíróságra, hogy az gondolkodik-e úgy, hogy hát, majd holnap után kijövök, és teszem úgy a dolgaimat, hogy eddig. Hát a földi bíróságnál is ezzel nem kivizsgálják az emberünk ügyét. Egy szabályszerű pert tárgyalást rendeznek, és a végén, amikor a bíró azt mondja, hogy igen, szabad lábra engedjük, mert jelentkezett egy másik ember, és az ő halálos ítéletét átvállalja magára, akkor szabad lábra lehet engedni. Na de anélkül, hát hogyan? Szóval az ember nagyon könnyelműen játszik a bűn kérdésével, és azt mondja, hogy majd onnan fentről nézek. Hát a második dolog, hogy nem is lenne jó fentről nézni. Hát nem tudom, hogy ebbe is bele tetszettek-e gondolni, de hát itt a Földön is be vagyunk zárva egy kis környezetbe, de mennyi szenvedést okoz az élet. Nem tudom, hogy felülről nézve ezt mi kibírnánk-e. Szóval elég nekünk a mi magunk kis emberi életkörében megküzdeni a nehézségekkel, megküzdeni a hit nemes harcát, megtisztulni, megjobbulni és mások javára válni. Ez egy óriási küzdelem, ez mindannyiunknak a nagyon nagy küzdelem, hogy itt a földi életben mi megigazuljunk és méltók legyünk az örök életre. De azt, hogy az ember föntről végignézze ezt az egész drámai földi küzdelmet, ami tele van kínnal, hát ezt elviselni, én nem is tudom, hogy most is hogy lehet elviselni a híreknek ezt az özönét, és a látványoknak ezt a megdöbbentő voltát, pedig hát csak ennyi fél óra, egy óra információd, hogy föntről nézni, hát köszönöm szépen, szóval ez azért nem emberre szabott dolog. Nem is fogják föntről nézni, mert nem lenne ajándék az Isten részéről. Ha rögtön a halálunk után az igazak valóban elkerülnének, és akkor vagy néznék, hogy mi van itt, vagy pedig nem néznék, de azzal a tudattal, hogy itt a Földön tovább tart a háború, és a gyilkosság, és minden, és mi meg ott vagyunk. Nem tudom, ezt a tudatot el tudjuk képzelni, azt hiszem rögtön el is hessegetjük magunktól. De még van egy harmadik oka is annak, hogy nem élhetünk a halálunk után, és ez az, hogy az Isten tökéletesen ítél meg, és úgy, hogy mindenki ellenőrizhesse az ítéletét, és ez folyamatot kíván. Tehát az Isten ítélete nem egy pillanatnyi dolog. Az Isten ítélete az igazakon is egy folyamat, de a kárhozottak fölött egy még hosszabb folyamat, mert Istennek ott meg még részletesebben, és már az élők, a feltámadottak részére is meg kell okolni, hogy a többiek miért nem lehetnek itt. Ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra összecsapni. Nem az Isten miatt van ez, és nem az Isten véget van ez, hogy ez folyamat. Az ember miatt van. Mert az embernek világosan látnia kell az, hogy tényleg minden igazságban és szeretetben történt, és ezért az ítélet egy folyamat. Kedves hallgatók, az ítéletről és annak következményeiről talán csak ennyit, a Dániel sorozatunk folyik a másik helyszínen. Gondolom, hogy sok-sok ember tele van kérdésekkel. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el a másik profétikus könyv sorozatára, és ott fel lehet tenni a kérdéseket. Én csak a legrövidebben szerettem volna, és így is kiléptem az időből, de talán még egy vers hangozzék fel, és ez Petőfinek a verse, az ítélet, úgyis ez a címe, és a versnek ez az érdekes befejeződése, ami a Bibliának a befejeződése is, hogy a menny fog a földre leszállni. Valóban úgy lesz, hogy Dávid mondja, majd gyönyörködnek nagy békességben a földön. Itt lesz az örök élet, az újjáteremtett földön. Petőfinek ez a verse Dániel könyvére épül, részben Jelenések könyvére, részben megsejtett bibliai tanításokra, nem annyira kifejezett bibliai tanításokra, de úgy gondolom, hogy ez a befejezés, ez így önmagában is jót áll önmagáért.
Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly lekorunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. S a mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mint kezdre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihívja. Két nemzet lesz ekkora föld, s ez szembe fog állni. A jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbek elül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
Hallgatók, a megmaradt kérdéseket elraktározom még a plusz előadásokra. Most azonban egy nagyon rövid vetítéssel föltétlenül szeretném még érzékeltetni ennek a 21. és 22. fejezetnek egy látomását. Talán még egy rövid figyelmet szeretnék erre kérni, aki csak teheti, mert egy érdekes és különleges lesz a vetítés.
A Jelenések könyve végső látomásai az újjáteremtett égről és földről szólanak. E látomásoknak csak néhány jelentékenyebb feldolgozásuk van. Először egy német miniatúrát látunk a 11. századból. Ma Londonban a British Múzeumban őrzik. Az angyal, hogy kijelentést tesz, hogy csak az léphet be majd a városba, a mennyei Jeruzsálembe, aki e földön az élet és a szeretet törvényei alapján tanult meg élni. Ezek a jelenetek egy drámai mozzanat, a hét csapás befejeződése után következnek a Jelenések könyve végén. Flamand miniatúra 15. század végéről, ma a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban. Babilon bukása, a nagy város, a végső idők vallási politikai szövetsége, hogy egy malomkő, melyet fönt balra látunk az angyal, hogy leejt a vízre, mint egy malomkő egyik pillanatról a másikra a tengerbe locsan és elmerül. Boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ugyanebből a flamand miniatúrából látjuk a végső jelenetet, hogy Jézus érkezik, legyőzi a nagy Babilont, ő, aki igazságosan ítél és hadakozik. Átlós irányú kompozíció, alulról fölfelé haladva a fehér színek játsszák a vezető szerepet, jobbról bal felső sarokig, amely sarokban már ott látjuk a mennyegzői vacsorát. A flamand miniatúra következő harmadik darabjel tárgykörben a mennyei város, a mennyei Jeruzsálem. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. A Luther Biblia 1534-es metszete Lukas Cranachtól, Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Az angyal, ahogy megmutatja Jánosnak Pátmosz szigetének egyik ormáról, látomásban velünk szemben balra alant az elterülő, csodálatosan megszerkesztett várost, amely természetesen jelkép, a tökéletesen Istenre épült, isteni életrendet folytató emberek közösségének kifejeződése, a mennyei Jeruzsálem. Holbein, a mennyei Jeruzsálem, Lyon Ikonész, 1538, a sorozat 71. darabja. Hasonló elrendezésű, mint az előbbi Cranach mű. Az angyal mutatja Jánosnak a mennyei Jeruzsálemet. János apostol, amikor leírta a csodálatos várost, amikor Isten elébe tárta egy eljövendő világ tisztaságát, a kristályokhoz tudta hasonlítani a színeket, az elébe táruló látványt. Így volt ez már Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében is, abban a mennyei jelenetben, amikor az apostol láthatta az atyát,